Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Amennyire tudatos, annyira ösztönös művész. Nem tervez, nem vázol, hanem egyből csinálja. Hiszen itt az anyagról van szó. A gravitáció sem lehet probléma. A legkeményebb fémek is puha csipkévé, könnyed bukfencé, libbenő angyallá változnak alkotásaiban. De végül minden szobrában ott van önmaga, harcos testtartással, hogy mindenki lássa. Íme a nő, a 21. század független és szabad gyermeke. Üdvözlöm Önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa vagyok. Vendégem a számos tárlat külön díjával, nemzetközi elismerésekkel, valamint Barcsai és Junior Prima díjjal kitüntetett szobrászművész Rabocki Judit Rita.
Klassz ez a ruha.
Köszi, ez már indításnak rögtön is jó, de én azzal szerettem volna, hogy 1000 éve ismerjük egymást. A rádióban találkoztunk először, egy név köt össze bennünket a kezdetekben, Antal István, megboldogult kollégám, aki nagyon jó barátja volt a mesterednek, Kőpálnak.
Hát igen, mert a mestereink jóba voltak ám egymással.
Igen, erről van.
És innét fúj a szél. Volt riport Pistánál, volt egy legendás szobája. Az ajtóra minden aranyköpéseket írt föl.
Igen,
talán
igen.
Az enyémet is. Hát igen.
Azt az ajtót egyébként meg akartuk menteni, amikor bontották az épületet, csak hát aztán nem volt hova tenni sajnos, úgyhogy ez az enyészet élet, de az emlékezetünkben megvan. Hát menjünk vissza az időben, ez is jó régen volt, de még régebben indultál a pályádon, de még egy kicsit még régebbre menjünk, a születésed tájékára, Egerben születtél, méghozzá egy olyan családba, ahol pontosan tudták, és ott az egész város tudja a mai napig, hogy mi az a fertálymesterség.
Ó, hát mert a faterkem fertálymester volt. Isten nyugosztalja, apukám tavaly augusztusban halt meg. És hát ez a régi hagyomány, ez hosszú ideig nem élt. A Várkonyi György, apukám jó barátja, elevenítette föl is, hogyha jól tudom, a 90-es évek környékén. Ugye Eger annak idején postjákra volt felosztva, és ez a fertálymesterség olyanok, mint a bírók. Amit apukám is akkor művelt, hogy évente felvonultak nagy köppenybe, borlovagokkal. Ez inkább egy külcsín dolog maradt meg, mert hiszen volt funkciója régi időkben. Ha egyébként visszatérve még a Pityikére, annyiból fontos itt Eger, hiszen ő is egri volt, mester is egri volt Szegről végről, már hevesen született. Az egriek iszonyú lokálpatrióták, beleértem itt magamat is. Tehát, hogyha meglátok egy egrit újból, akkor én iszonyúan örülök neki.
Na de azért fejtsd meg, kérlek, a hallgatóknak a fertálymesterséget, hogy ez mi is tulajdonképpen.
Az emberek ügyes-bajos dolgaikkal megkeresték ezt a helyi kis bírót, most én bírónak mondom, és ő foglalkozott a...
Hát az ügyekkel.
Az ügyekkel, igen. Na, apukám, amikor nyugdíjas éveiben megkapta ezt a becsületbeli rangot, akkor ő készítette el a fertálymesteri jelvényeket tűzzománcból, szóval ő részt vett azért ezeknek a munkájában.
Hát jó sok alapanyagot tudsz te találni apád kertjében.
Ja, igen, mikor visszatérve, ugye apu lakatos mester volt. Egerben a Hajdúhegy részén lakunk. Apukám, amikor már leadta az ipart, sok anyagot begyűjtött, és hát én ebben a millióban nőttem föl, és ott volt egy kincses bánya. Én nem születtem a művész családba, úgyhogy nem volt kitaposva ez az ösvény, aminek egyébként van előnye. Mert apu nem adta az atya jeldását első körben rá, de az alkatom meg olyan, hogy Dafke, ha azt mondod, hogy nem, akkor én még éhesebb leszek, és hát amikor én már így megtartottam ezt a egyetem utáni státuszt, hogy én szobrász vagyok, akkor engedte a gyereket, hogy hagyd csinálja. Sőt, hát most így közöttünk legyen szólva, büszke volt rám.
Hát nyilván elsőre azért nem örült talán neki, mert hát bátyáid vannak, tehát, és azért mégiscsak lehet, hogy butaságot mondok, de úgy tűnik, hogy azért a szobrász művészet az még ma is inkább férfi szakma.
Nem gondolnám, hogy ez egy tesztoszteron szakma csak kizárólag. Másképp állnak a nők hozzá nyilván, de... Igen, 18-ban a Fugában volt egy sorozatom kiállítva, egy 9 tagú női installáció, aktok, és hát így az a MeToo előtt volt, bőven. Egyáltalán nem nevezném feminista szobroknak, az volt a lényege, hogy a vaginájukba helyeztem elemlámpát. Ez egy kisebb megbotránkozást keltett, mert hogy hát vagy feminista aktivista, vagy szexmániás lehet ez a szobrász, közben egyáltalán nem. Én akkor ott tartottam, tehát ugye minden szobrásznak a középpontjában saját maga áll. Én az egóm kívül értem. Teljesen természetesen csináltam. Tehát, hogyha férfi lennék, akkor férfi aktokat csináltam volna. Vagy ha egyszerűen...
Jó, hát ez egy régi dolog. Hát a művészek szeretik önmagukat megmutatni.
Hát én vagyok saját magamnál a kéznél.
De azért az különlegesség, hogy a te munkáidban majdnem, hogy mindenhol benne vagy. Tehát saját alakodat is használod, és nem csak ebben a sorozatban volt ez így.
Nem leíróan.
Nem leíróan,
de hogy
nem,
a saját proporcióm az ott van. Tehát, hogy én egy 1,60-as, 50 kilós esendő törékeny alkat vagyok, ez minden figuránál, ez úgy akár a kábelszobroknál, a drótszobroknál, vagy esetleg ennél a sorozatnak a végén csináltam egy tükörszobrot, ott van az én arányrendszerem. Hát, illetve ugye szóba került az előbb a portré. Egyébként, amikor én eldöntöttem 14 évesen, hogy én szobrász leszek, akkor egy erős sorozatot csináltam, mert hogy erősen bevonzott ez a téma, az osztálytársaimról csináltam vagyakportrékat. Festő akartam lenni eredetileg egyébként, amikor kicsi voltam. Láttam rajzolni, de amikor...
Hát ez alapvető, tehát ezért kell tudni.
Hát igen, ezek a lépések, de azért maradtam meg egyébként mégis talán a szobrászatnál, mert olyan elementáris kifejezések voltak számomra ott, amik, hát úgy gondolj bele, csinálsz egy portrét, mintázol, alakítod a kezeddel, meg tudod fogni, kifeszíted a fejét, a szemét, arcul tudod csapni, elvágod a nyakát, tehát nagyon valamiféle agresszió is van benne, indulati dolog, és ez egy kicsit olyan önvizsgálat is. Megleptek ezek a rácsodálkozások a folyamatban, magamra nézve, hogy ilyet is, erre is képes vagyok. Na hát. Egyébként jut eszembe. Elkészült most egy könyvem, egy elég nagy album, és a szerkesztő a Nagy T. Katalin, és nem véletlenül adta a könyv címének a szobrok indulatból. Egy jó cím találó. Nem is jutott az eszembe, hogy ezt kapom, de egyébként, ha visszanézve, egészen a kiskoromtól kezdve, talán egy-két kitérő ellenére, de ez az indulatos hozzáállás nagyon sok munkámnál ott van.
És amikor dolgozol, akkor szoktál zenét hallgatni?
Szó.
Igen, és miket?
Legyen a Neurotic.
És melyik száma?
A Break.
A mozi műsor után kutat vasárnap délután a feleséged, és te túl vagy már a vacsorán. Így válik háztartási eszközé az eszmét. Sétál a párok, egyike lettél. Az afrikai érzőknek küldöd el a hasad, de nem vigyázol se elmét, két felé hasad. Ez már dupla pseudo, ez már tripla csavar. Bunkó nyár, legyülted a tavasz, azóta csak szexel és legyezgeted magad. Szép zsír, szép húz, de ha élni támad kedve, hasonlítani kezd rád, az asztal fölé emelkedve. Rock and roll boy, Vest-Balkán, egyedül van és röhög a falkán. Írte le az utcákat és fogalmaz át a térképet. A mérhetetlen túlzásokban ne tart semmi mértéket. Az a két és fél szoba halhatatlan, ne úgysem tesz, de ha hiszel a feltámadásban, legalább nem leszel sírköves. Neked törvény, nekem töltény kell, neked törvény, nekem töltény. Amit eddig tudtál, az csak ellenpélda volt, de nem baj, mert ő az illúzió. Elveszni, vagy megtalálni, a lényeg, hogy minél később legyen jó. Minél később legyen jó, vagy minél később legyen rossz.
Egyébként, ha már a könyvet említetted, fotók is vannak benne, és ott szereplünk együtt is.
Igen, Részeg galériában. Azt nagyon szerettem, azt a kiállítást.
A királynő szobrod egyébként nem messze innen a Kunigunda útjától. Volt akkor itt egy raktárad, igen, és ott volt sokáig, igen, aztán egyszer csak a Fészekbe kiállítottad. És annak én voltam a...
Így van.
Aki megnyitottam ezt a
így
kiállítást.
Így van. Azt nagyon-nagyon szerettem, azt a kiállítást a megnyitóval együtt. Hú, az...
De ez egy régi szobor volt, na csak ezt akartam mondani.
Hát ezt 2010 környékén csináltam, majd egy évig heggezgettem. Kvázi egy térbeli grafika volt. Ezt nem sokkal utána, a diploma után készítettem. Ez egy jó időszak volt egyébként. Akkor még nem tudom, hogy a raktár itt volt a Kunigundában, hanem akkor a műtermem is. Uh-huh. Volt az egy Amadeusz Alkotóház nevű közösségi hely, amit Balogh Péter ügyvédmecénás csinált nekünk pályakezdőknek, szóval többet magammal voltam ott, és emlékszem, amikor csináltam ezt a szobrot, és vittük az akkori Gosdúdvarba 2013-ba kiállítani, nem fért ki az ajtón, úgyhogy sajnos az ajtót nem lehetett szétvágni, nem engedte a Péter, de az borból le kellett vágni, és akkor ott a galériában visszahegeztettem.
Na, te hegeztettél máshol is, mert emlékezzél, amikor Sepsiszentgyörgyre mentünk együtt, és akkor a gyerek sorozatod került ott kiállításra, már itt Magyarországon ismerte a közönség ezt a sorozatot.
Igen, a műcsarnokban volt kiállítva.
Csak akkor éppen volt egy fesztivál, amelynek keretén belül ott
Igen.
Leesett az egyik szobor, emlékszel rá? És akkor elvitek téged egy lakatos mesterhez, és mit mondott az illető? Asszony nem nyúl a trafóhoz. Én erre nagyon emlékszem.
Asszony nem nyúl a trafóhoz?
De azért csak meghegesztődött valahogy. Szóval a gyerekeknél maradva azért az is egy nagyon sikeres gondolatrendszer volt, amit ez a szoborcsoport, vagy ez az összeállítás magában hordoz.
Azok is... hintáztak, emlékszel?
Igen.
Mozogtak. Tehát eredetileg a műsorunkban úgy volt kiállítva, hogy egy szervómotor vége egy szerkezetet mozgatott, és ez a hét gyerek. Hát elég morbid volt, mert volt, amelyiknek nem volt feje, kapucnia volt, de hiányzott az arca, és egy gicses valcer táncoltak. Azokra kaptam hideget, meleget, de érdekes az ugye befogadó, hogy mit lát közben. Én csak csinálom.
De érdekel téged a befogadó egyébként, ha már itt tartunk?
Hát, hogyha nagyon akarja mondani, és kérdezés nélkül mondja, és hallom, akkor hát átjön, aztán így igenis, meg nem is.
Menjünk vissza még egy kicsit az időben, mert Kőpált emlegettük már, de azért beszéljünk arról, hogy kerültél hozzá, milyen volt, hogy emlékezel rá azokból a kezdeti időkből. És aztán mennyire fogta ő a kezedet, vagy rátelepedette mondjuk a te művészetedre, amely akkor már kibontakozott?
A mester úgy fogta a kezemet, mert fogta a kezemet, de nem fogta a kezemet, mert nagyon keveset beszéltünk mi szakmáról, de ez nem baj. Annyit tennék hozzá a képzőről, hogy én még előtte jártam az EGRI TK-ra. És az talán nagy előny akkortájban, hogy nem 18 évesen, hanem 21-22 évesen kezdtem el az elsős évadot, és akkor úgymond hajlékony az ember. És nekem akkor már így kialakult egy történetem, és ezt érezte, a mester emberileg jól érezte az ember. Tehát pedagógusként olyan jó emberi formátuma volt, hogy ráérzett a személyekre. És akit békén kellett hagyni, ilyen voltam én, akkor békén hagyott. Mert hozzáteszem, a Gálhidi Péter, akkori tanársegéd, ő vele nagyon jó szellemi párbeszédben voltam, más típusú szobrász, egy konceptuális hozzáállásban van, más szögből is mutatja egyébként, amit én nem látok. Én egy ilyen kifejező, egy erősen tárgykészítő típusú szobrásznak gondolom magam, de fontos a mögötte lévő gondolatiság, tehát én ezt egyenértéknek tartom, kivitelezéssel együtt.
Ami a tárgyakat illeti, nagyon különös látni, és ez persze a megértésnek vagy a befogadásnak csak egy felszíni része, mondjuk egy női cipőt vasból, vagy pipacsokat vasból. Azon túl persze tudom, hát ez nem ennyi, de érdekes már ez önmagában, hogy az anyagválasztás már eltávolítja a tárgyat a tárgyi valóságától.
Igen, persze. Nem mindegy, hogy milyen anyagba manifestálódik egy úgymond lágy, szelíd téma, mert a cipő vagy a pipacs azért mégis egy finomabb, puha dolog.
A bugyiról nem beszélve.
Hát igen, vannak hegesztett bugyjaim is. Plazmavágóval felcsipkézett. Na, az egy nagy siker volt. Az is a Fészek galériában volt. Na, az egyébként érdekes volt, mert a feministák imádják.
még az anyagválasztásnál maradjunk, mert
csak vasbolt csinál.
Na ne, ezért mondom, például ki gondolta volna azt, hogy a kábel szobraid, ami nagyon nagy siker volt szintén a műcsarnokban, hogy aztán évekkel később afrikai megrendelőit csapnak le rá.
Hú, hát ez egy tündérmese.
Hát biztos nem csak azt tetszik nekik benne, hogy színes.
Hát én ez egy földgázolaj vállalat Nigériából a Sahara Group keresett meg. Hát az a Covid idején volt. Ugye kapásból azt gondoltam, hogy ezek szélhámosok.
De nem, aztán
annyira meg leszerződtünk, nemzetközileg jegyzett cég, komoly vállalat, és hát ugye ez az újrahasznosított elektronikai, meg ipari anyag, ugye fekszik is nekik, és hát így csináltam nekik egy jó 8-9 darabból álló kábelsorozatot, úgyhogy én annak örültem, hogy így szét vagyok spriccolva a világba.
Igen.
Az a lényeg egy művésznek, hogy ne egy helyen tömörüljenek a raktárba, az elefántcsontoromba.
Elég sokat jársz külföldre is, vagy legalábbis voltak évek, amikor azért igen gyakran meghívtak téged. Gondolom, hogy ez lesz is még ilyen, vagy hogy ez vannak korszakok, amikor jobban megy, máskor egy kicsit kevésbé.
Én azt szeretem, ha hívnak. Most ez ilyen nagyképűen hangzik, de hát ami úgy jelentős volt az elmúlt másfél évben, a Szofia Intézet hívott meg, és ott két nagy szóló kiállításon volt konkrétan a Vasbugyikból. A Vaska Emanuilova galéria, Bulgária első nagy szobrászasszonya volt. Hát kávé olyan, mint nálunk a Somogyi József. És az intézetben ugyanolyan női téma volt, ugye ott voltak a váltitokzatos tárgya, így hívom ezt a sorozatot, a fűzőket, vasbugyikat, a plazmavágott vas fejérneműket.
Nem, most az jutott közben is eszembe, hogy azért, hogyha külföldre kerül egy szobor, vagy van olyan is, ugye, amikor valaki megbíz téged egy szobor elkészítésével, nem olyan régiben volt, hogy tán Velencébe, vagy hova készítettél egy...
Hát az olyan félig meddig titkos, ez egy gerilla szobor volt. Igen, a Giardini-val szembe.
Na igen, igen mert ez érdekes, mert ugye a hely is nagyon fontos, hogy aztán az ott marad.
Nem maradt ott, két nap múlva ellopták. Jó lett volna, pedig pesgőt bontottunk. Hát lelopták, de nem baj, lesz másik. Mert több van öntve el is, ilyen a bronz, mint anyagműfaj, mert ez egy alkalmazott dolog, úgyhogy ezért van több öntve.
Apropó, voltál már úgy, hogy nem adod oda senkinek, mert nem szeretnél megválni a szobortól?
Látod, életem első hegesztett vas szobrát, egy macska fejet, amit apukámmal együtt csináltunk. Fú, az nagy meccs volt, mert állandóan beleszólt, nem jó a cunder, hogy esik le a varrat, nem tudsz hegeszteni, Jutka. és azt egy osztrák gyűjtő házaspárnak adtam ajándékba, amikor az első szobromat még az Epreskertben néztek ifjonti anyagokat, és így belém botlottak. Megvették, örültem, és ennek örömére odaadtam nekik, és ezt kicsit bánom, mert életem első szobra meg apuhoz kötődik, főleg most, hogy így nincs. Bizonyos szobrokat egyébként gondolkodok, szóval minden korszakból, minden témából most már tematikusan kell, hogy megtartsak, hiszen egyrészt ez lesz a nyugdíjam, vagy már a nyugdíjam, és hát ott van előttem.
Bizonyos korszakok nálad kötődnek zenékhez? Tehát mondjuk valamit valamikor szeretsz hallgatni, aztán teljesen elhagyod, van ilyen?
Persze, van. Nem tartom a zenéket se egy műfajilag, hogy akkor most ezt a alternatív underground vonal, én klasszikust is meghallgatom ugyanúgy, és most a Beethoven, azt a drámát.
Valami kapcsán említetted a Covid időszakát, ami hát mindenkinek különös volt, de a művészeknek mégiscsak egy kicsit még másabb, mint nekünk köznapi civil embereknek, mert hogy megihletett téged is erősen a Covid. Ezek a maszkok, amelyeket ugye körülbelül akkor kezdtél készíteni, aztán ez teljesen kinőtte magát.
Ó, hát most akkor megint foterkámról akarok egy kicsit beszélni, mert ez hozzá is köthető. Amikor a 2020-as első pandémia volt, én azt nagyon élveztem, mert én hazaköltöztem Egerbe. Ugye a műterembe, az akkori Artus stúdióba nehézkes volt eljutnom a belvárosból, kijárási tilalom volt, és egyszerűbb volt akkor a családi házba visszamennem Egerbe. Hát az, ami nekem egy kincses bánya volt. Ugye apu azért egy nagy gyűjtőszellem volt, tehát 60 pluszosan meg már az volt, hogy na ez még jó lesz valamire, és a Sufniban találtam nagyon-nagyon jó, hát nekem ez a olyan mezőgazdasági eszközöket, koricamorzsoló, ácskapocs, kasza, amik ugye neki már úgyse használja őket, bár féltette, mondta, hogy ne vegyem el, mert még az kelleni fog, de hogy nagy nehezen odaadta apu, és én ebből a herkentjükből először raktam össze állarcokat, és az tovább ment egy figurába. Amikor én dolgozok, akkor nincs egy készterv, hanem csinálom, és akkor itt is ugye asszociáltam a munkafolyamatban a szégyenmaszkokra. Le lehet képzelni, most ugye hallgatják a hallgatók, és egy vizuális dolgot így elmondva, persze nem olyan, de most egy gázrózsa a száj helyén, egy feszítővas az orrnál, egy szúrós ácskapocs itt a szemnél, valamiféle agressziót sugárzó és rossz érzést, bezártságérzést sugárzó, de közben meg ott tart és foglalkozik vele az ember. Én legalábbis így voltam. A B32-ben volt ez az anyag kiállítva.
És föl is lehetett venni egyébként ezeket a maszkokat, aki szerette volna.
Hát igen, egy vastag kutyaláncon lógtak, és alá lehetett bújni.
Igen.
Hát valahol persze egy geg meg poén. Mondtam is, na gyertek alá bújni, szégyenkezni, és az ismerősök csináltak szelvit, akkor abban az időben a Facebookon így a profilkép az úgy elterjedt erről.
Egyébként a köteten is te magad szerepelsz.
Igen. Az a Hamarit Zsolt kiváló fotója volt, mert hát az egy kooperáció volt, mikor elkészítettem a maszkokat. Én szelfiket csináltam magamról, de hát én nem vagyok fotós, azért már adjuk meg a módját. És a Zsolt annyira rágerjedt, hogy akkor mondta, hogy jó, stúdió, jó, hát hogyha ennyire komolyan veszed, akkor én meg még komolyabban veszem, gondoltam, hogy akkor ráhúzom még emberekre, haverekre. Először gondolkodtam az, hogy nem mindegy, hogy kire, aki kicsit kapcsolódik ebbe a tematikába, de valójában fejeket lát az ember. Már mindegy, hogy kik vannak rajta.
Uh-huh.
És úgy voltak együtt kiállítva a maszkok és a fotók, tehát ez így együtt egy mű volt. Hát érdekes volt, mert még ilyen harcosokat, egy harcos installáció is ott együtt volt ez kiállítva velük, ugyanilyen mezőgazdasági találtárgyakból. Jó visszhangja volt, szerettem azt a kiállítást.
Szép szobrok voltak azok is, igen, de most egyébként, hogyha a hallgató hallgat bennünket, eszébe juthat, hogy ó, hát milyen sokan dolgoztak már ilyesmivel, hogy a
találtárgyak,
igen,
jó, sosincs igen. Új a nap alatt, tehát igen.
De valami más értelmet nyer nálad, mert itt nem pusztán az újrahasznosításról van szó.
Hát nézd, itt élek. A mostban élünk. Közünk van a valósághoz. Nyilván én is egy ilyen szűrő vagyok, és ami körülvesz a környezetben, ez hat rám, és hát így kijön. Kvázi ventillálom. Amikor ezeket a harcosokat csináltam, semmi aktuál politika, de bőven a orosz-ukrán háború előtt kezdtem el. Nem tudom. De egy művész érzi a levegőben, hogy mi történhet. És nem vagyok én egy ilyen nagy proféta, de hogyha egy kicsi csápja van az embernek is érzékenysége, akkor leveszi a levegőben is, már előre láthatólag így kihányja a dolgokat, hogy talán mi lesz.
A pályatársaidra figyelsz?
Persze,
vagy a...
vannak, persze, egymásra figyelünk. Szerintem...
Milyen módon? Pusztán nem csak úgy elmész a kiállításokra, hanem egyéb módon is? Tehát vannak párbeszédek, vannak emberek, akikkel mondjuk szakmai dolgokról is beszélgetsz, vagy...
Uh-huh. Nagy Krisztával szinte hajnalig tartó párbeszédeim vannak például, De hát nem csak szak, nem, hát emberi. És elsősorban az emberi tényező szól be, hogy kivel tudom magamat, egymással tudjuk megérteni, és nem kell ahhoz hasonló dolgokat csináljunk, mert az persze könnyű, hogy a hasonló a hasonlót szereti.
Különbözőek meg vonzák egymást.
Hajaj!
Igen. Na most az érdekelet téged mondjuk a mi a szobrászok pontos dolog volt bizonyos művészeknek, hogy köztéri szobrai legyenek, hogy mondjuk egy-egy politikai korszakban felmutassa magát valaki. Ez abszolút nem érdekel?
Na, az, hogy nem érdekel, hanem nem így jött össze eddig. Volt megbízás, meghívás, megrendelés.
Jó, de ezt nem tudod megszámolni, hogy hány Klebersberg Kuno szobrot csináltam.
Nem. Figyelj, egyetlen egy gerilla szobrot csináltam. Végülis ez köztérinek számít, de azt is lelopták. Nincsen. Hát mondjuk, ha már itt vagyunk Óbudán, a Márkert székháznak az aulájában, a Kábel szobraim egy része, 4 darab, az a gyűjteményben van, és hát az egy közszemlére tett dolog. Tehát az is egy köztérnek számító, egy ilyen aula, vagy a Semmelweis Egyetem aulájában van, de ott is van. Nincs köztéri szobrom, nem én alakítottam így.
Pedig jó nagy szobrokat csinálsz. Hát ha méretére nézzük, tehát hát, akár lehetne.
Igen, de talán azért nincs, mert túl sok kompromisszumot kell megtenni.
Ja, hogy megmondják, hogy milyen legyen?
Nyilván a megrendelőnek a szava számít, persze.
És ezt te nem szereted?
Nem.
Ez kerek.
Nem.
Ez egyértelmű. Judit, beszéljünk arról, édesapádot már most többször említetted, természetesen nem csoda, itt szakmai dolgok miatt is, meg hát nem régen veszítetted előtt, ahogyan mondtad, de én tudom, hogy édesanyád is nagyon fontos, sőt nem is tudom, hogy ki a fontosabb kettőjük közül.
Anyukám persze, hogy fontos, és most nem akarok, mert máshogy fontos ő. Hát, hogyha belegondolok, a munkásságomnál mind a kettőnek van, csak máshogy köze. Apu az anyag oldaláról, a teremtési oldaláról, a fizikai sík nála nagyon ott volt, és hogy meg tudja ragadni szinte mágikusan az anyagot. Zárójelő 6 ujjal született. Nem látható volt, ugye a kezén, a kis ujja mellett volt egy ilyen kis kinövés mind a kettőnél. De az érzékenységnél anyunál fontos az, amit én örököltem nála. Talán ez a spiritualitás és a valláshoz való fűződő viszony, ami nálam is megvan, és hát anyukám a anyja, akinél gyerekkoromat töltöttem el, hát nagy csúcskatolika volt. Most azt látom, hogy anyu ugyanazokat a dolgokat csinálja, mint nagymama.
És majd te is ezt csinálod.
Én néha, nem tudom
én néha viccből szoktam mondani neked, hogy Juditka, te azért bigott vagy, és akkor mindig mérges vagy.
Bigott, jó eretnek katolikus, de tehát nagymama olyan házi oltárokat csinált az ingervarró gépein a maga nemes egyszerűségével, hogy hát komolyan elmenne egy kortárs installációba, egy múzeumba. Most egyébként eszembe jutott, csináltam a műtermembe, az új műtermembe apunak egy oltást, az ő találtárgyaiból, a magam módján, és kvázi ugyanazt csinálom, mint nagymama.
Olyan szép az, olyan, mint a ilyen dél-amerikai, vagy nem is tudom, ahol felvonultatják a szentekkel, mennek az utcákon, és kvázi fesztiválok ezek a egyházi ünnepek, vagy események, nagyon kidíszítettek.
Igen, hát mondjuk a katolicizmusban engem pont az fog meg, a misztika. Igen, hát volt egy idő, amikor elkacsingattam más egyház fele is, de valahogy ez a titok, és hát ugye ott van ez a Mária kultusz, itt tart jobban.
És a Jóistennel is megbeszélsz dolgokat? Vagy amit kérsz, ezt megadja?
Ja, ez nem ilyen cserekereskedelem. Azt hiszem, hogy jól vagyok vele. Sőt, nem azt hiszem, tudom, hogy jól vagyok vele, mert ha belegondolok, hogy az elmúlt időszakban mik történtek, és jó dolgok történtek, akkor Isten embereken keresztül szól, segít, üzen.
Szóval akkor most azért úgy jól érzed magad, ugye? Jól vagy hát, a bőrödben.
Van egy frankó műtermem, most épült meg. Meg lett egy könyv, azért az se semmi. Jól vagyok, most jól vagyok.
És mostanában mind dolgozol?
Most költözök, stabilba akarok lenni.
És majd utána, de ez egy nyilván jár az agyad, vagy eszedbe van.
Mindig van, hát most szeretek bolhára járni, és most ilyen ékszerek, rossz ékszerek, ékszereket gyűjtöttem be, bizsukat, és majd hát valamivé összeáll. Sok esetben anyagot gyűjtök először, és ha nem is tudatosan, tehát maga a tárgy, mint önmagában, rossz babákat, most ezt találtam most a bolhán, legutóbb volt a nagyon jó a budaörsi bolhapiac. Oda szeretek
járni. Nem mondd meg, mert aztán mások is oda mennek.
Jó.
Igen, szóval az anyag az érdekes, igen, emlékszem egyszer valami flitteres anyagról is beszélgettünk, fekete flitter, amivel bevontad az egyik szobrot, meg azért voltak már, a tükörszobor is nagyon csillog, és nagyon fényes, és vannak neked azért ilyen dolgaid, hogy...
Nem, csak vasból persze. Na, hát, igen. Jó, az a tükörszobor, amire te gondolsz, az pont a kitárulkozó nőknek, amikről beszéltem, igen, a világ eredete utolsó szobra.
De volt egy tükör fej is.
Az is, ez a figura, hát ez egy egyszerű műtermi balesetből született így meg. Meg volt így a magja, a formája, a szerkezete, csak így még, ugye a flitteres anyag az kéznél lett volna, de nem akartam a már meglévő kettőt megismételni, és hát ez a baleset, ez nagyon jól jött, mert széttört a műtermi tükröm, és azzal vontam be, kvázi mint egy diszkó gömböt lámpát. Hát igen, ez egy ilyen geg volt ott a végén, mint egy kaledioszkóp hölgy, aki feloldja ezeket a többsebből vérző kiszolgáltatott nőket. Ez így együtt volt egy mű.
Hát tudom, hogy a szobrászat maga az üzenet, de mit tartasz te a legfontosabb dolognak mondjuk most ebben az életkorodban, mert ugye egy pontján vagyunk a pályádnak, és ezen a ponton te hogyan látod ugye a világot?
Volt egy-két nehézségem, és most így azt mondtam, hogy jól vagyok, de amiből kijöttem, ami rossz volt, akkor abban az élethelyzetben, most ezt nem akarom kibontani, az a lényeg, hogy amit akkor abban az adott pillanatban iszonyú pocséknak élek meg, később visszatekintve, hát egy nagy áldás is lehet. A hasznomra válik. Hú, most, ha már ilyen, most ilyen nagy csúcskatolika dumával jöttem az előbb, Jakab mondta azt, új szövetség, hogy örüljünk a megpróbáltatásoknak. Most ez ilyen nagyon konyhaian tudom csak elmondani, de tehát biztos vágod, mert abból azt köszönje meg az Istennek az ember, mert attól lesz nagyobb.
Hát ez nagyon szép végszó szerintem.
Hát ahogy így elnyekeregtem a végén, szerinted ezt lehetett érteni?
Ja, azt hiszem, igen. Éren. Itt a legvégén mit hallgassunk?
Legyen a Rolling Stones-nak a húkja. Ez egy korai. Semmiképpen se a mostani időszakból. A régit. Hook of the Hook.
Vendégem volt a számos tárlat különdíjával, nemzetközi elismerésekkel, valamint Barcsai és Junior Prima díjjal kitüntetett szobrászművész Rabocki Judit Rita, a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, a hangmérnök Németh László és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Völgyi Tóth Zsuzsa.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Nagyatádon FM 104,1. Rádió Színház.
Magyar hősnője. Rádiójáték egy 100 év előtti expedícióról. Írta dr. Vécsei Zoltán.
1863. március 23-án indult át Baker expedíciója közép-afrikai útjára. A menet élén lóháton Baker és felesége haladt. Mögöttük szállt, összvérháton lovagolt, magasba emelve a Union Jacket, az angol lobogót. Mögöttük a nehéz terhet cipelő tevék és összvérek. Majd a néger Bombay vezetésével a 20 főnyi fegyveres csoport, és végül Oszmán vezetésével a 150 teherhordó baktatott. Baker feleségével erőltetett éjszakai lovaglással Elíria sziklaszorosának bejáratához ért, hogy tervük szerint Ibrahimot megelőzve lekenyerezzék leggé törzsfőnököt.
Innen a tetőről nagyon szűknek látszik a szoros. Hatalmas sziklák hevernek az alján, fák és sűrű bokrok állják el az utat. Most már elhiszem, hogyha a benszülöttek ellenünk fordulnának, ebből a kutyaszorítóból élve senki sem menekülne.
Bár már ide érnének a mieink.
Azt hiszem, jó néhány mérfölddel megelőztük Ibrahimot. Nézd, ott az árnyas baobab alatt megpihenhetünk, és bevárjuk a karavánt. Aztán majd tollogóba sietek, hogy leggét levegyem a lábáról. Azt hiszem, a fickóval már gondolokóban találkoztunk. Menjünk a völgybe?
Lodobogást hallok. Mintha doppergést hallanék. A csak ide a távcsövetszen?
Még nem lehetnek a mieink, csak 3 órával ezelőtt szakadtunk el tőlük, és végig vágtáztunk.
De mégiscsak doppergés. És hangok. Jönnek már.
Nagyszerű, megjöttek a mieink, csak ezen az átkozott szoroson túl legyünk, a többi már gyerekjáték.
A fák között, mintha már feltűnne a zászló. Néni, nem az, az nem lehet. Sam, nézd csak oda.
1000 ördög és pokol. Ezek nem a mi embereink. Ibrahim turkjai. A török félholdas zászló, és itt vonulnak el előttünk, alig 100 lépésnyire.
Ibrahimot nem látom között.
Csak rengeteg fegyveres turk és latuk a teherhordó menetel, akik a muníciót, a gyöngyöket, a felszerelést cipelik.
Mit tegyünk most?
Hát más nem tehetünk, mint bevárjuk embereinket, és aztán előre törünk. Bármi történjék is. Ha a turkok ellenünk ingerlik az elériaiakat, és harcra kerül a sor, első lövésem Ibrahimot éri. És csak, milyen önteltek, fennhéjázóak. Még a szokásos szalámmal sem üdvözölnek.
Nézd csak! Ott a menet végén, ott halad teve háton Ibrahim.
A gasz, fickó! Még csak egy tekintetre sem méltat bennünket. Flóra! Flóra, kedves! Hová mész? Csak nem akarsz... Flóra! Flóra!
Szalám, Ibrahim. Bár te nem üdvözöltél engem és a férjemet, holott ismerjük egymást. Én hozzád jöttem, hogy szalámot mondjak és megkérjelek. Telepedj le mellénk, és tárgyaljunk barátsággal egymással. Szállj le a tevédről, Ibrahim, amikor asszony szól hozzád.
Asszonyom, én barátsággal megmondtam uradnak, hogy ne avatkozzék a dolgomba, mert bajt hoz rája.
És arra nem gondoltál, hogy rám asszonyra is bajt hozol? Te lovagias arab férfi vagy. Na gyere, tárgyaljunk.
Sietős a dolgom, asszony.
Nos, Ibrahim, leszálltál már a tevédről? Gyere, férjem beszélni kíván veled.
Mondd, Ibrahim, miért kell ellenségeskednünk? Mindkettőnknek megvan a saját dolga. Te elefántcsontot gyűjtesz, én egyszerű utazó vagyok. Ha az ország minden elefántcsontját felkínálnák nekem, egyetlen agyarat sem fogadnék el. Hidd el, nem akarok ártani neked.
Erről én is kezeskedem.
Elég nagy ez a föld mindkettőn számára. Az én célom csupán az, hogy egy nagy tavat, a Nílus forrását elérjem, és el is fogom érni, inshallah. Semmiféle hatalom nem téríthet el. Ha ellenségem lész, Kartumban bebörtönöztetlek. Ha mellém állsz, olyan jutalomban részesülsz, amilyet senki mástól nem remélhetsz. Ha pedig ebben az országban megölnek, rád terelődik a gyanú, ami elegendő ahhoz, hogy felakasszanak. Válasz tehát szabadon, férfiként. Barát vagy ellenség?
Szavaid őszintének hangzanak, bár nem tudom.
Tudod, ugye, mit jelent az, ha valaki a brit zászló védelme alatt utazik? Nagy-Britannia védi. Egy brit alatt valót senki sem támadhat meg büntetlenül. Hidd el, nem csalunk meg, Ibrahim. Az a föld, ahova férjem igyekszik, tele van elefántcsonttal.
S melyik ország ez?
A Bagandák földje.
Igazad lehet. A két angol úr emberei szerint ott még nem fordult meg arab kereskedő.
Nem. Spake és Grant kapitányok barátukká tették Kamurasit, a kabakát. Ő szívesen fogad engem is.
Akkor hát, hogy is legyen?
Amint emberei megjönnek, nyomban átadok neked egy vadonat új, dupla csövű fegyvert. És aranyat is kapsz elegendő.
Nézd, én nem kívánok ellenségeskedni veled. Na. De minden kereskedő ellened van. Embereim spionnak tartanak. De jó, nem bánom. Jókor a távolságban követhetsz bennünket, de őrködj azon, hogy embereink ne érintkezzenek egymással. Most pedig sietek leggéhez. Te is készítsd elő az ajándékaidat.
Meg lesz.
A nagyszemű üvegláncokat szereti meg a részkarkötőket. Igen, falánk, lakasd jó. Nézd, ott az a fa.
Igen.
Oda térek vissza, és várom az aranyat meg a fegyvert. Allah vezéreljen!
Egy hónapon át halad Baker expedíciója Ibrahim karavánjának nyomában. Baker gondosan vigyázott arra, hogy 4-5 óra járás válassza el Ibrahim csoportjától. Már a latukák földjének legnagyobb városa Kattaga felé közeledtek, amikor Mohamed Al-Vek elérkezettnek látta az időt a lázadás kirobbantására.
Osman! Reggel, amint a nap felbukkan, doboltas! Egy órán belül málházatok, és követjük Ibrahimot.
Már reggel akarsz tovább indulni, uram. Az emberek fáradtságról panaszkodnak.
2 nap alatt jól kipihenhették magukat.
Pompás vadászterület van itt, uram. Sok állatot ejthetsz. Az emberek már vágynak egy kis jó vacsorára. Ibrahim tábora csak 3 óra járásnyira van tőlünk. Ha még egy napot itt töltünk pihenéssel, könnyen behozzuk előnyüket.
Megmondtam, holnap reggel indulunk. Az embereknek Kattagában elég idejük ezt pihenni.
Uram, Mohamed Al-Vek Oszmánt is levette a lábáról. Még egy napig akarnak itt maradni, hogy jó távolságra szakadj Ibrahim karavánjától.
Sejtettem ezt a szándékukat.
Oszmán és Iszuf után lopakodtam. Mohamed Al-Vek a Kaura patak mellett vett tábort, és egy bambusz cserje alatt várta őket. Megbeszélték, hogy egy napi pihenőt erőszakolnak ki.
De én nem egyeztem bele. Holnap reggel indulunk.
Uram! Hallottam azt is, hogy megállapodtak abban, hogy ha szándékot mellett kitartasz, akkor ott hagynak. Ha pedig akadályozod őket, akkor embereidet leszerelik, téged és asszonyomat talán meg is ölnek. Vigyázz, uram! Oszman már meg is kapta Mohamedtől 5 hónapra szóló bérét.
Ki lesz a szószólójuk? Újból Iszuf?
Nem, uram, ő tart tőled. A múltkor nagyon megrupogtattad a csontjait. Balálra esett a választásuk.
Arra a félszeműre?
Igen, uram! Ő fog veled beszélni.
Jól van, Szát. Derék fiú vagy. Most pedig szólítsd hozzám Bombét.
Igenis, uram. Nyomban itt lesz.
Hivattál, Mosungó.
Megtudtam, Bombay, hogy Oszman emberei a dezertálást holnapra tűzték ki. Tehát fel kell készülnünk.
Mindenre készen vagyunk, Mosungó.
Te heted magaddal vagy. Nekem szintén 7 megbízható emberem van, akiket ismersz. Valamennyien jól bántok a fegyverrel. Na, abban a pillanatban, amikor rászólok a lázadókra, hogy földre a fegyvert! Ti szétvonjátok a sátor függönyét, és a 15 ember tüzelésre készen áll. Értetted?
Pontosan így történik minden, Mosungó.
Na. Keresd meg a dobot, Oszman! Sorakozó!
Kértünk, uram, hogy még egy nap pihenőt engedélyez.
Két napon belül Kattagába érünk. Ott hosszabb pihenőtök lesz. Álházni! Egy-kettő! Mi ez? Oszmán, senki sem mozdul, emberei tovább hevernek.
Senki sem fog tovább menni, uram.
Hátrálj, nyomorult.
Menjen Ibrahimmal, ahova akar. Mi nem megyünk egy tapottat sem tovább.
Ismét megtagadjátok az engedelmességet, mint gondorokóban? Egy szót sem akarok hallani. Gyorsan, megrakni a tevéket, összvéreket.
Málházzanak a niggerei. Mi nem málházunk.
Fegyvereket a földre. Egy-kettő.
Mert...
Átkozott niggerek. Lövésre készen állanak a sátorba.
Tüzelni akartok? Tegyétek le a fegyvert.
Akinek a kezében még fegyvert látok, lelövetem. Na. Emberek. Így most már tárgyalhatunk. Bombé! Két ember szedje össze a puskákat. Nos, Oszman, Iszur és Balál, ti azonnal szeditek holmitokat, stakarodtok a táborból. Nyújtsa fel a kezét, aki követni akarja őket. Na, egy-kettő, nincs sok időnk. Aki marad, az feltétlen engedelmességgel tartozik. Egy, kettő, három. Három ember, tehát ők is oszmanékkal tartanak. Hatan vagytok. Üdvözöljétek nevemben Mohamed Alveket. Most pedig gyorsan málházni. A 10 új ember, akiket felfogadtam, pótolja a távozókat.
Kattagában már harmadik hete időz az expedíció. Békerék Moly törzsfőnök látogatását várják. A főnököt Ibrahim vezeti be. Ő ért a latukák nyelvén, és így nincs szükség tolmácsra.
Köszönteni jöttem titeket, idegen. Üdvözölve légy országomban. Megköszönöm asszonyodnak, hogy kiűzte az öcsémből az ördögöt, mely napokon át megszállotta. A varázslónk nem bírt vele, a te asszonyod pedig valami fehér porral kiűzte belőle a rossz szellemet. Neked csak ez az egy asszonyod van, idegen?
Igen, a mi távoli világunkban így szokás. Ó.
Ezt a szép gyöngysort neked szántuk, nemesfőnök.
Ó, mi csodálatosan csillog. Ó, nem volna még egy hozzá hasonló. Ajándékozzátok meg vele a legkedvesebb feleségemet, Bekkét. Nagyon fog bánkódni, ha ezt meglátja nálam, és ő nem kap ilyet.
Vidd hát el ezt Bekké asszonynak, és üdvözöld őt nevem.
Nagy cívódás lesz a házamban, ha a többi asszony meglátja Bekkén a szép gyöngyöt, nekik pedig nem jutott.
De hát hány asszonyod van, deréktörzsfőnök?
Várj csak, idegen, összeszámolom az ujjaimon. Hát van ez, aztán meg ez is van, majd meg ez.
Állj, derék, Moly, mert ha átszaladsz a másik kezedre, még majd a lábujjaidat is sorba veszed. Hát
elhivatom asszonyaimat, hogy üdvözöljék a te asszonyodat.
Nem, ne tedd ezt, főnök. Kicsiny a sátram, s nagy a meleg. Asszonyom nem bírná ki a nagy hőséget.
Legalább Bekkét, a legkedvesebbet hívhassam el. Nagyon kíváncsi a fehér asszonyra. Elepet, hogy láthassa.
Jó, szívesen látom bármit.
Hát akkor most elszaladok érte, itt leszünk vigyomban.
Nem, maradj csak itt. Majd Szátot elküldjük érte. Szát?
Igen.
Szát, siess.
Igenis, úrnőm.
Nincs csak. Fehér a bőre, ilyen nincs is. Üdvözlégy, fehér asszony, itt vagyok a lányommal. Nézd, valóban fehér a bőre, ahogy mondták.
Nem láttál még fehér ember?
Ti vattok az elsők ezen a földön. Jaj, milyen hosszú hajad, és sárga. Mit csinál a férjed?
Nézd, anyácska, a kezébe vékonyát. Végig szalad azon a lapon. Ez te vagy, anyám. Erre a lapra varázsolt.
Ja, tényleg én vagyok. Mondd, fehér ember, neked hány asszonyod van? Nem viszed el magaddal, Ulá?
Egy asszonyom van, és hidd el, vele teljesen bejön.
Egy asszonyom.
Nem, tesz, csak egy asszonyom.
Csak egy asszonyom. Tudod, idegen, sokkal szebb lenne a feleséged, ha az alsó négy fogát kihúzatná, miképpen mi tesszük, és aztán az ajkát átfuratná, és egy ilyen csillogó kristályrudacskát húzna rajta keresztül. Ez díszíti a latuka asszonyokat.
Egy asszonyom.
Egy asszonyom.
Okay. Uram, nézd ki a sátorból. Balázs szaladt felénk. Hí, vérzik a melle. Véres a homloka is. Elkergessük, uram.
Engedjétek be. Hadd mondja el, mit akar.
Uram, uram, bocsáss meg.
Na mondjad, mondjad.
Ments meg, könyörülj rajtam.
Mi történt, Balázs? Hol sebesültél meg?
Hagyd most. Először bekötözöm. Na maradj csak nyugton, Balázs. Mi kimosom a sebeit. Mindjárt jobb lesz.
Jaj.
Szát, add ide a kötszert.
Tessék.
Így, na, így. Most szépen bekötözlek. Így. Na, most már beszélhetsz.
Köszönöm, asszonyom, amit tettél. Uram,
ha?
Mindnyájan oda vesztek. Mohamed Alvek egész karavánja.
Na, hogyan? Mi történt?
110-en indultunk el a hegyek között. Egy falut megtámadjunk. Foglyokat ejtsünk, és állatokat elhajtsuk. Fel is égettük a falut, és sok foglyot ejtettünk. Amikor egy hegyszoroson lefelé haladtunk, a benszülött vezető azt mondta Mohamed Alveknek, hogy megmutat egy utat, amelyen egy nagy nyájhoz juthatunk.
Igen, és?
Így még egyszer felmásztunk a hegyre, s valóban a túlsó völgyben nagy nyájra bukkantunk. Már az állatokat összetereltük, és készültünk elhajtani, amikor minden oldalról ránk törtek a latukák. Lefelé hajtottak bennünket a szoroson, az egyre szűkebb és meredekebb lett. Hiába védekeztünk, golyóink sziklákba csapódtak, és ezek mögé rejtőztek a támadók, akik nyilasztak ránk, láncsákat dobtak, köveket görgettek. Menekültünk, de végül egy szakadék szélére jutottunk. Vissza már nem volt út. Én felfedeztem egy szűk rést a sziklafalon, akkora üreg volt, hogy behúzottam. A többieket elnyelte a szakadék, hiába próbáltak védekezni. A latukák szép. Valamennyit a szakadék szélére szorították.
Igen. És te hogy menekültél meg?
Este elcsitult a harci zaj, kibújtam rejtek helyemről, több sebet kaptam, elvánszorogtam a tetőig, nappal pihenve, éjjel lopakodva jutottam hozzátok. Fogadj vissza, uram, ha kezünkbe kerülök, darabokra szaggatnak. Uram, fogadj
meg! Nem fogadlak vissza. Megmondtam, amikor elhagytatok, hogy hozzám többé vissza nem térhettek. Szát?
Tessék, uram!
Szólítsd Bombayt!
Igenis, uram!
Uram, uram! Ne üzz a biztos halálba!
Már csak Szát! Igen!
Maradj!
Igen, asszonyom!
Szem, nem üzhetjük el ezt a szerencsétlen beteget, hiszen futni sem tudna üldözői elől. Legalább addig tartsuk itt a táborban, amíg sebei begyógyulnak.
Köszönöm. Köszönöm, irgalmas asszonyom. Soha hívebb szolgátok nem lesz Balálnál.
Nos, jó, Flóra. Csak azért, mert te kéred, egy ideig itt maradhat a táborban.
Köszönöm, uram.
Bár lehet, hogy megbánjuk.
Elhangzott a Nílus magyar hősnője, írta a dr. Vécsei Zoltán. Közreműködött Avar István, Baj Gyula, Besztercei Pál, Farkas Antal, Fellegi István, Holló Eszter, Kohut Magda, Kozák László, Lázár Gida, Lázár Tihamér, Márki Géza, Raksányi Gellért, Sebestyén Mihály, Soltész Anni, Sólyom Ildikó, Sós Lajos, Szatmári István, Vándor József. Rendezte Baksa Sós László.
A hangfelvétel 1964-ben készült.
A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Yeah.